Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész utolsó, már mint idén utolsó epizódja. Szóval ez az évzáró epizód, emiatt egy nagyon picit rendhagyó lesz. Nem bonyolítjuk el a dolgot, csupán annyi fog történni, hogy az adás első felében a megszokott módon hozok nektek két aktuális érdekes hírt, tudjátok, ahogy mindig, és itt aztán majd jelzem, hogy mikor azok, akik erre kíváncsiak csak, és nincs ez semmi gond, meg félre ne értsétek, azok nyugodtan abba hagyhatják az adást. Utána egy kis ilyen évzáró jellegű rész fog jönni, összefoglalom, hogy mi történt az adatépítéssel ebben az évben, mármint nem személyesen, hanem a csatornával, az adással, hol tartunk most, mik a terveim a jövőre, egy picit szakmailag, egy picit az adatépítéssel. Én azért bátorítalak benneteket, hogy maradjatok itt, mert, és ez nem clickbait, engem őszintén, tehát nyilvánvalóan megnéztem a ilyen különböző statjait az adásnak, és engem őszintén megleptek az eredmények. Nem akarok ebből tényleg ilyen clickbaitet csinálni, ez sokkal jobbak, mint amit én vártam, tehát röviden ennyi, szóval így le a kalappal előttetek, el vagyok teljesen ragadtatva, hogy őszinte legyek. Tényleg, hát most ezt tudom, hogy ez hogy hangzik, de hát így van. De azért ezt részleteibe is bemutatnám, hogy milyen nagy csoporthoz tartozol te, aki most épp hallgatod az adást, mert hát engem is meglepett, hogy milyen nagy csoporthoz tartoztak. És egy kicsit arról, hogy hogyan lesz tovább. De akit ez nem érdekel, csak szuper gyorsan, jövőre is lesz adatépítész, és jövőre is legalább olyan szinten akarom űzni, ahogy ebben az évben, és hát kb. Ennyi most annak, akik két mondatba akarja hallani, és akkor most belevágok a hírekbe. Az első hírem a Telex-el jelent meg, egyébként kvázi történelmi pillanat, aztán ez az első alkalom, hogy a Telex-ről szemlézek nektek egy hírt, ugye ez egy új magyar sajtóorgánum, annak, aki nem ismeri, az Index szerkesztőségének egy nagy része ugye felmondott, és ők hozták létre a Telex-et. Szóval a hír egyébként Hanula Zsolt tollából van, a december 24-i hír, az új amerikai vadászgépek másodpilótája egy mesterséges intelligencia lesz. És hát a hírt az egyébként tényleg ennyi. Az USA publikálta ezt a tényt, természetesen nagyon kevés konkrét információnk van, hiszen természetesen hadititok, de annyit lehet erről tudni, hogy a következő úgynevezett hatodik generációs harci gépeket, vadászgépeket ilyennel fogják majd felszerelni. Erről a hír, de azt gondolom, hogy ez nyilván helytelen, hiszen hogyha van egy ilyen megoldásuk, akkor valószínűleg a most fejlesztés alatt lévő ugye a B2-es lopakodó bombázók lecserélésére kitalált vadászgép bombázógépnek is feltehetőleg elérhető lesz majd ez a technika. Mindenesetre a hír az csak a vadászgépekről szól. Ugye most az ötödik generációnál tartunk, már mind nem mi, hanem az USA. Mondja, a magyar vadászgépek azok negyedik generációsak, egyébként a világ legtöbb gépe az, tehát most félrejétes ne legyen. De kevés, néhány országnak van, köztük az USA-nak úgynevezett ötödik generációs harci gépe, ugye ez a F-22-esről beszélünk, aminek az egyetlen, nem jó, az egyetlen, de a fő célja, hogy hát mindenkinél frankóbb legyen, mint vadászgép. Na, ennél jobbat akarnak fejleszteni, hát ugye az USA-ban ez így megy, ez lesz a hatodik generáció, hát még nagyon keveset lehet tudni hivatalosan persze, épp meg aztán még annyit se, arról, hogy milyen lesz ez a harci gép. De annyit közöltek róla, hogy egyébként már repül, mert nyilván protopéldányokról beszélünk, tehát feltehetőleg még évekig nem lesz ez a gép kész. De a fedélzetére telepítendő AI-t már egy U2-es kémrepülőgépen tesztelték, tehát ott már működik, és egy fiktív rakétatámadást kellett kivédeni az AI segítségével. Az U2-es, azt lehet, hogy valakinek ez ismerős, egyébként nem egy új dolog, ez egy nagyon régi kémrepülőgép, ugye még a Szovjetunió felett is igen sok bevetést hajtott végre, de mai napig használják. Tehát ez egy kémrepülő, de a különleges képességei miatt ilyen tesztrepülőnek is szokták használni. Mit csinált az AI ebbe a sztoriban, mert hogy az AI-ról beszéljünk? Szóval a pilóta átadta a gépnek a manőverezését az AI-nak, és eközben azonosította a támadó rakétát, és a megfelelő elektronikai zavaró tevékenységeket kiváltotta, magyarán elhárította, kiiktatta, nem tudom milyen a jó szó, de hogy elhárította magát a támadást. Tehát arról beszélünk, tehát nem skifibe vagyunk, tehát nem arról van szó, hogy az AI vezeti a vadászgép, gyakorlatilag AI vadászgép, nem, szó sincs erről, hanem arról van szó, hogy van egy nyilván magas fokon kifinomult AI berendezés a vadászgépben, ami úgy működik, hát most jelen esetben ugye az U2-esen, de értétek, ami úgy fog működni, vagy már most is úgy működik, hogy bizonyos feladatköröket át lehet adni neki, vagy annak, értétek, aminek nyilván az a célja, hogy ilyenkor tehermentesíti a húsvérre élő pilótát, aki aztán a sokkal fontosabb, vagy éppen aktuális kritikus dolgokra tud koncentrálni. Jelenleg az a mondás, ami nekem ilyen közepesen hihetőnek tűnik, hogy az AI az semmiképpen soha nem fog harci lépést tenni, tehát magyarán nem fog lőni, nem fog rakétát indítani, bombát dobni, hanem az mindig az emberi pilóta döntése és feladata lesz. Viszont az ilyen idézőjelben egyszerű dolgokat, mint vezetni a vadászgépet, vagy bizonyos előre meghatározható típusos manővereket végrehajtani, azt át lehet neki adni, és akkor a pilóta tudja. Ugye ez egy fontos, ezt fontos tudnotok, ez háttérinformáció, hogy ma az egyik legnagyobb nehézsége a vadászpilótáknak, nyilván a nagy G-erő meg ilyenek miatt, amit mindenki tud, az, hogy olyan bonyolultak ezek a már a negyedik, de pláne az ötödik generációs harci gépek, annyi számítógép, annyi minden van rajt, hogy gyakorlatilag ők nekik egyszerre kell vadászpilótaként vezetni a repülőt, és csinálni a manővereket, harcolni, és kezelni a bazisok számítógépet, ami ott van. Most ez nyilván nagyon-nagyon nehéz, nagyon nagy a terhelése a pilótáknak. Ezzel lehet úgy is segíteni, hát ugye a régebbi időkben voltak, nagyon gyakori volt a kétszemélyes harci gép, gyakorlatilag így oldották meg még egy emberre, de hát ugye ennek nyilvánvaló költsége van, blablabla, hát értitek, hogy a két pilótás gép az drágább, meg mi a vele a gond. És gyakorlatilag most ehhez a koncepcióhoz tértünk vissza, csak úgy, hogy a másik pilóta az egy AI, ami nyilván sokkal könnyebb, mint az ember, és sokkal többet kibír, tehát csak egy emberrel kell számolni. Viszont ugyanaz a feladata, tehát hogy a pilóta dolgát megkönnyítse, és bizonyos fedélzeti rendszereket tudjon kezelni addig, amíg a pilóta az úgymond fontosabb feladatokra koncentrál. Egyébként viccesen, nyilván a Star Wars kapcsán R2B-nek, vagy hát nem tudom, hogy kéne kimondani, nevezték el, vagy Arthur Mű, nem tudom, ez egy ilyen, ugye a görög ABC-ből van ez a betű, és itt a cikk egy kicsit furán rendereli, úgyhogy nem tudom, de nyilván az R2D2-ra utal, ami ugye hát a Luke Skywalkernek volt a kvázi a másodpilótája az X-szárnyú repülőgépben, és valami ilyesmi a koncepció. Szerintem ez nagyon érdekes, konkrétan itt miket sorolnak fel feladatokat. A szenzorok és radar figyelése, egyszerű manőverek és kommunikáció, de a gép teljes vezetésének átvételére is képes lehet, ha úgy hozza a szükség, hát mondjuk például, ha a pilóta képtelenné válik, a vezetése megsérül, bármi baja lesz, ugye ez egyébként biztonsági szempontból is nagyon fontos, hiszen egy nagyon durva manővernél, ne adj Isten, ugye eszméletét vesztené a pilóta, vagy valami hasonló történne, akkor az tök jó, hogyha a gép arra pár másodpercre, amire magához tér a pilóta, hát nem engedi ki a kezei közül idézőjelbe. Szóval azt mondják most, hogy hát fegyverekhez nem nyúlhat majd. Etikai szempontból természetesen ez kiváló, én ennek nagyon örülök, ha így van, de ennek a valóságtartalmáról azért egy kicsit én nem vagyok meggyőzve, tehát hogyha ott van egy ilyen, ami ennyi mindenre képes, akkor így nincs előttem az, hogy csupán etikai okokból így mondjuk egy háborús helyzetben azt mondják, hogy na jó, ezt azért mégse. Nem tudom. Legalábbis számomra a baromi bonyolult fedélzeti radarok kezelésénél már nem tűnik egyen, tehát nem hiszem, hogy műszaki ugrás kellene ehhez, tehát nem hiszem, hogy műszaki oka van ennek, hogy arra nem engedik egyelőre. Mindegy, kicsit szkeptikus vagyok, de hát biztos az én pesszimista hozzáállásom, vagy mit tudom én, ne legyen igazam, hogy AI vezérelte repülők fognak minket bombázni, vagy bárkiket. Na mindegy. A másik hírem a Venture, persze link a show notes van. Másik hírem a VentureBeat-en jelent meg, a címe pedig DeepMind's Big Losses and the Questions Around Running an AI Lab, Ben Dixon, vagy Dickinson tollából december 27-ét, viszonylag friss. Hosszú a cikk, akit érdekel, kattintsa meg, nagyon sok részlet van benne, de nagyon röviden arról szól, hogy a DeepMindról, mégpedig arról, hogy ugye biztos, én azt hiszem nem számoltam be róla, mert igen, nem számoltam be róla, mert HKB mindenki beszámolt róla, hogy a DeepMind megint húzott egy hatalmasat, ugye pár hete ezt a protein, vagy fehérje hajlítós dolgot sikerült az AI-nak megprediktálnia, tehát hogy hogyan alakulna a fehérje láncok, hát tök hülye vagyok ezt, nem akarok úgy csinálni, mintha értenék hozzá, mármint a biokémiai oldalához, de hogy ez egy nagyon nagy dolog volt, amit 50 éve próbálnak a tudósok állítólag megfejteni, és most a DeepMind csapata AI segítségével ezt megoldotta. Szóval elég nagy durranást hoztak idére is. Ez ugye a pozitív, vagy a szép oldala a történetnek, de hogy a cikk arról szól, hogy van egy nagyon súlyos árnyoldala, ami sok kérdést felve. Ugye a DeepMind tulajdonosa most az Alphabet, tehát magyarul a Google, most ez egy jogi dolog, hogy most Alphabet, tök mindegy, értitek, szóval a Google a tulajdonosa, és hát így aztán természetesen kvázi végtelen mennyiségű pénz, szakember, technológia áll a rendelkezésükre, ezt ki is használják, tehát ugye ez, ők náluk fejlesztik vagy az ő alkalmazásaikra fejlesztik a Google-nek a saját TPU-it, tehát a saját hardverét, a Google-nek a hatalmas cloud infrastruktúráját használják, bla bla bla, tehát tényleg ott aztán van pénzfegyver paripa dögivel, ami gyakorlatilag szemszájnak ingere, tehát amit a Földön ma lehetséges, az nekik van. De hogy ennek ára van. És erről szól a cikk, hogy persze ünnepeljük a DeepMind-ot, meg fantasztikusak a felfedezéseik, de van egy olyan kis apró probléma, hogy éves szinten 100 millió dollár nagyságrendű, nem 100 millió dollár, hanem 100 milliós nagyságrendű, most azt hiszem talán 400 millió volt itt legutóbb, de mondom, a cikkben vannak a részletek, ez most nem fontos nekünk, hát gyakorlatilag bazisok, nem ennyit elég tudni róla, nagyságrendű veszteséget termel. És egyelőre ezzel nincs semmi probléma, mert a Google a orbitális csillagászati nyereségéből ezt boldogan kifizeti, nyilván megvan rá az üzleti oka, vagy feltételezzük, hogy megvan rá az üzleti vagy stratégiai egyéb oka, ez most mindegy is, de hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen, mondjuk úgy, hogy világra szóló AI eredmények, azok elsősorban ezekből mint az OpenAI volt, vagy a DeepMind, ezekből a laborokból származnak. Ez nem meglepő önmagában, hiszen természetesen elméletileg, mondjuk ezt én nem gondolom magamról, de értitek, én itthon is kitalálhatok valami olyat, hogy világra szóló eredménye lesz, sok technika elérhető, ez nincs kizárva. Nem úgy nincs kizárva, mint ahogy én mondjuk elméletileg lefuthatok egy ultramaraton, de gyakorlatilag azért ez ki van zárva, hanem úgy nincs kizárva, hogy tényleg megtörtént. Nagyon nekiállnék, rádomnám erre az életem, még azt gondolom, hogy még lehet, hogy össze is jönne valami világszinten, hanem nem is azt mondom, hogy világra szól, de jelentős dolog. De azért a gyakorlat inkább azt mutatja, és hát ez nem hiszem, hogy bárkit meglep, hogy azokban a szakmai műhelyekben, ahol a világ legjobbjai jönnek össze, a pénz nem számít, az idő nem számít, a technika nem számít, mert minden van, bármi is, hát ott inkább ott történnek meg ezek a világra szóló eredményeknek a felfedezése, és nem garázsokban. Olyan is van, természetesen, de hát inkább amikor az ilyen laborokban, amikor több száz közel zseni vagy akár zsenit összegyűjtenek, meg tudnak fizetni, és odaadják a legjobb cuccot nekik, hát jobb eséllyel fedeznek fel dolgokat. Szóval, hogy ezek szállítják azért a nagy előretöréseket. Világos, hogy a napi vállalati gyakorlatban használható AI az nem ez, tehát az nincs szükség ilyen laborra. Hát én is ilyet gyártok gyakorlatilag az ügyfeleimnek, meg sokan nem, csak én persze többen is. Tehát, hogy nem erről van szó, de hát azért amiket én legyártok, azok nem lesznek a világ legkiválóbb dolgai. Ezt a legtöbb esetben. Hanem csak működnek, meg elérik az üzleti célt. De ahhoz, hogy ilyen áttörések legyenek, az általában kevés. Nincs se beszélni való, nem is azért mondom. Csak az a probléma, hogy ezek a laborok, vagy ezek a műhelyek, mindegy, hogy hívjuk, ezek izgalmatlan veszteséget termelnek. Ugyanis azért, hogy felfedeznek valamit, ami a világon még nincs és a legjobb, hát igazából nem fizetnek. Nem azért fizetnek. Ez olyan, mint az alapkutatás, tehát önmagában abban nincs nagy pénz, csak hát az vele a gond, hogy anélkül meg nincsenek a pénztermelő munkák. Tehát nyilvánvalóan 5-10 éve nem találják ki, mondjuk konkrét példa, ha Google csapata, Google-t, az finanszírozott csapat nem találja ki a Word Vectorok használatát, akkor én ma nem tudnék ilyen World Vector alapú természetes nyelvfeldolgozó megoldásokat gyártani az ügyfeleimnek, mert kicsi az esélye rá, hogy ezt én egyedül kitaláltam volna. Ennyi. És ez persze rengeteg más minden cégre is igaz. Szóval a cikk arról szól, hogy itt nagyon durva veszteséget termelnek ezek a cégek, és hogy hát természetesen a gazdaságban nincsen olyan, hogy valaki hosszú ideig masszív veszteséget termel, és továbbra is működhet, mert hát ez nem puszi alapon mennek ezek a dolgok. Szóval, hogy hát egy ponton az lesz majd, mint amiről ugye pár adással ezelőtt hát kicsit szomorúan, vagy rezignáltan beszámoltam, mint az OpenAI-nál is, hogy egyszer csak majd valami, hát ugye az OpenAI-nál az volt, hogy először ilyen félig profitorientált izévé mentek át, aztán utána bejelentették, hogy jó, akkor teljesen profitorientáltá válnak. Természetesen hangsúlyozom, hogy nekem a profittal semmi problémám nincs, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy alapkutatás jellegű világra szóló dolgot az AI-ban profitábilisan nem lehet fejleszteni jelenleg, mert olyan mennyiségű technikai, technológiai, hardware, szoftver és emberi erőforrás kell hozzá, hogy az a büdös életben úgy abban a formában nem térül meg, hogy akkor most a DeepMind kihozta például ezt a korábban említett folding technikáját, vagy akármelyik másikat, és akkor csak azt adja el a következő X-ében, és akkor ebből megél. Tehát ez nem tud így térülni, és hát felveti azt a kérdést, hogy mi lesz ezekkel a laborokkal, mert most persze ezek sztároltak, meg beáll mögéjük a Google, meg olyan cégek, akiknek felfoghatatlan mennyiségű pénze van, de annak ellenére, hogy ez a pénzmennyiség ez számunkra, vagy számomra, hogy átlagember számára felfoghatatlan, attól még ők azért számolnak ott megtérülést, tehát nyilván a Google se az a cég, ahol 400 millió dollárt azt így várándítás, hogy olyan vigyétek, föl se tűnt, tehát azért az ott is fel fog tűnni. És hogy előbb-utóbb eljön az a pont, ahol hát vagy leállítják azt ilyen ütemű innovációt, tehát lejjebb veszik a lángot, és akkor úgy térül meg, vagy feljebb viszik az árat, hát azt nem nagyon tudják, ugye, mert már hozzászoktatták a népet ahhoz, hogy olcsón vannak a dolgok, mert hogy tömeges, tehát hogy bele fognak kerülni előbb vagy utóbb. És most ez nyilván, hogy mikor, ez attól függ, hogy megy a Google-nek a biznisz. Tehát ha nekik még sokáig baromi jól megy, és elkölthetnek erre pénzt, és egyébként használják, és technológiai monopóliumot kívánnak megőrizni a területen, akkor sokáig mehet ez a játék, de ha bejön egy vagy két rossz év, és elfogy a pénz a Google-ből, vagy a befektetők bizalma meginog, mert ugye hát az ilyen cégekben nem a cash-ről beszélünk, hát akkor először feltehetőleg nem a pénzt hozó alaptevékenységüket fogják megvágni, hanem az ilyen kutatásfejlesztést. Jó, most belemehetnénk abba, hogy ha baj van a céggel, akkor mennyire okos dolog a jövőbe mutató dolgokat tarkolőni, de mindannyian tudjuk, hogy így szokták. Tehát, hogyha egy cégnél baj van, akkor a marketinget, meg a sales-t, meg az innovációt menten tarkolőik, így kezdik, és akkor meglátják, hogy ebből mi jön ki. Ezzel most lehet vitatkozni, erről nekem is van egy véleményem, nem feltétlenül ezt tartom a legjobb dolognak, tök mindegy, de így szokott lenni, tehát most ezt nem fogjuk megváltoztatni, mert így működik a világ. Szóval nagyon érdekes kérdés, hát nyilván én nem fogom most újra elmondani azt, amit az előző adásban az OpenAI kapcsán elmondtam, némileg szomorúan veszem tudomásul, ugyanakkor nyilván értem, hogy ezek a gazdaság törvényei, vagy összefüggései, és így működik, de hát a cikk is arról ír, hogy vajon fenntartható-e az innováció jelenlegi mértéke, hogy tényleg havonta, két havonta valami olyan dolog jön ki machine learning AI témában, hogy így világra szóló eredménynek tekinthető, úgy, hogy egyébként ilyen, mit tudom én, két havonta nem lehet hozzátenni ezt a, mit tudom én, hány százmillió dollárnyi pénzt. Ja, tehát most hozzá lehet, így működik, de hogy értitek, mit mondok, tehát, hogy nem képes kitermelni az AI két havont, tehát ezeknek a laboroknak a fenntartását, legalábbis egyelőre. Nyilván valamilyen módon ez megtérül, akár csak a stratégia szintjén, tehát hogy a megfelelő sok mezőket el tudja foglalni ezzel a Google, hiszen szerintem kétség nem fér hozzá, hogy egy percig nem fizetnék ezt, hogyha nem lenne neki értelme, de pénzügyileg nem térül, és azért ami pénzügyileg nem térül, az sokáig nem marad úgy. Lásd Szovjetunió. Szóval értitek, hogy miről beszélek? Jó, tudom, ez hülye példa volt, de értitek. Szóval, hogy egy ilyen gazdasági verseny az előbb-utóbb azért kigyakja azokat a dolgokat, amik nem térülnek. És kérdés, hogy lehet ezt máshogy és jobban csinálni? Hát én tuti nem fogom nektek ezt megválaszolni, mert nem dolgozok ilyen laborban. Nyilván most a szakember szemszögéből nézzük, tehát most egy saját szemszögömből, tehát arra a kérdésre, hogy szeretnék-e a világ legfrankóbb elméi között dolgozni, és szeretném-e a végtelen hardware és szoftver kapacitást és bárhány fejlesztőt? Hát na, nagyon, nagyon szeretném. De hogy nem véletlen, hogy nem ezt csinálom ennek ellenére. És jó, oké, nem csak azért, mert nem vagyok benne a világ 200 legjobb szakemberében AI-ból, világos, hogy nem, meg nem vagyok 6 Nobel-díjas. Jó, ez is az egyik oka, nyilván. De a másik oka, hogy hát nyilván én nem vagyok egy akkora cég, mint a Google, de hogy nekem így el kell tartanom ugye hát magamat, meg a kis családot, ahogy mondani szokás, tehát hogy magyarán szóval nem tudok csak a kutatás öröméért kutatni. Pláne nem AI téren, pláne nem végtelen hardware-re. És hát bár én magánszemély vagyok, de a logika az ugyanez egy ekkora cégnél is, csak nyilván sokkal nagyobbak a számok. Szóval izgalmas, hogy ennek mi lesz a jövője. Egyelőre ezek a laborok még sztárok, de ugye azért az OpenAI az egy olyan fordulat volt, amiről én is beszámoltam ugye nektek, ami azért most ezek szerint nem csak bennem, hanem sok emberben így felkeltette ezt az érdeklődést, kételyt, mit tudom én, hogy kell mondani, hogy hát mi lesz ennek a jövője, hogy fenn lehet-e tartani ezt az ütemet, fenn kell-e tartani, hogy lehet esetleg fenntartani úgy, hogy ne csillió-trilliárdba kerüljön, avagy mit tudom én, azt kell vele csinálni, mint más alapkutatásokkal, amik szintén csillió-trilliárdba kerülnek, gondoljunk csak a gyógyszeriparra, vagy tehát bármire igazából, ahol alapkutatás zajlik, hogy igenis az államnak, tehát magyarán az embereknek, a népnek be kell szállni ebbe, mert akkor tud előre mozdulni az alkalmazott tudomány, ha egyébként az alapkutatások is mennek. Nem tudom. Ezzel most nem azt mondom, hogy az AI-ban nincsen jelenleg alapkutatásban állami, mert biztos van állami forrás, még az is lehet, hogy Magyarországon is van, tehát most nem ezt akarom mondani, csak azt, hogy egy ilyen masszívan, tehát magyarul ezeket a több százmillió dolláros sztorikat, ezeket így, nem tudom, részben egészben be kell nyomni az államoknak. Nem tudom, tehát, hogy tőlem azért viszonylag messze áll, hogy van egy probléma, oldja meg az állam, de az alapkutatások azért a legtöbb országban, még a fejlettnek nevezett nyugaton is így zajlanak, tehát, hogy nem tudom, érdekes kérdés ez. Lesz ebből így valaha olyan alapkutatás az AI terén, ami nem az AI-hoz kötődő matematika alapkutatása, tehát nem lehet krétával csinálni, kis túlzással, hanem egyébként tényleges IT implementált dolog. Még akkor is, hogyha ha implementált, de nem alkalmazott. Nem tudom érthető, hogy mire gondolok különbségként. Nem tudom, ez csak jó kérdés. Gondoltam, hogy így évvégére fel lehet dobni ilyen kérdéseket, mindkét cikk szerintem ilyen érdekes jövőben mutató kérdésekről szól. Kommenteljetek, hogy szerintetek ez hogy van. No és akkor itt ér véget az adásnak a hagyományos része. Köszönöm eddig a figyelmeteket, ha itt voltatok, akár ebben a részben, akár az egész évben. Kellemes hátralévő ünnepet kívánok nektek, és hát reméljük, hogy a következő év az mindannyiunk számára boldogabb lesz, és sikeresebb, és talán kevesebb kihívással fogunk találkozni. Reméljük ezt. Ezt kívánom nektek. Úgyhogy boldog új évet minden kedves hallgatómnak, és találkozunk jövőre is természetesen az adatépítészben. De ne fussatok el, hogyha érdekel benneteket, hogy mi volt az idei év kvázi mérlege, és mi lesz részletesebben jövőre, mert ezt mondom most, csak azoktól köszöntem el, akik ezt most erre nem kíváncsiak. Szóval az idei év mérlege. Hát először is megveregetem a magam vállát, mert azt ígértem nektek, hogy legalább 25 epizódot fogok az évben legyártani, és több mint 25 epizódot gyártottam le, a normál epizódokkal együtt is, nem sokkal többet, vagy kettővel, a Patreonos epizódokkal beszámolva viszont hát ennek közel a dupláját. Tehát majdnem minden héten volt valami tartalom átlagba. Természetesen most nem a időnként ilyen neten talált dolgok posztolására gondolok, hanem igazi tartalomra. Akik esetleg nem tudják, a Patreonon nem, az nem csak azért van, mert támogatni lehet engem, mármint a csatorna nyilván, hanem ott olyan ezért cserébe extra tartalmakat is lehet kapni. Mik ezek az extra tartalmak? Például csomószor ajánlok könyveket, amik egyébként ingyen elérhetőek, csomószor, tehát nem ilyen affiliate izé, hogy majd nekem csorog belőle alé, vagy ilyesmi, hanem te ajánlom őket. Csomószor megyek bele a témákba részletesebben, tehát egy-egy konkrét téma, vagy műszaki megoldás részletes kitárgyalása, ami ott szokott előfordulni. Nekem is már évvége van, bocs. És természetesen olyan, ilyen például legutóbbi témában olyan ilyen tematikus részek is vannak, mert 4-5 részes, akár 4-5 részes, vagy 3 részes ilyen minisorozatok, amik egy-egy témát mutatnak be. Most például aktuálisan a robotika világában alkalmazott AI-ról van egy ilyen minisorozat, de volt már például természetes nyelvfeldolgozásos is, meg hát mindenféle. Szóval ez van ott a Patreonon, azoknak, akik nem tudják. Úgyhogy azokkal együtt tényleg aztán abszolút meghaladtam a tervet. Én nagyjából ezt az ütemet próbálom meg jövőre is fenntartani. A törekvésem az az, hogy viszont abban változtatnék, hogy egy kicsit kiszámíthatóban, megbízhatóban érkezzenek az epizódok, mert most úgy érkeznek, ahogy képes vagyok ezeket gyártani, ami nem mindig egyenletes, ugye munka meg minden egyéb függvénye. Ezen próbálok egy kicsit így, hogy kiszámíthatóbbak legyenek ezek a dolgok. Ezen próbálok javítani. És akkor nézzük a statisztikát. Az idei évem az meglepően jól alakult, mármint úgy értem, mint adatépítész, mint a csatorna, mint a podcast. Ugye van egy olyan nagy baj a podcastokkal, hogy nincsen rendes stat hozzá, mint egy weboldalról, tehát igazából csak tippelek és becsülök, mondom, miről van szó. Nagyon sokan hallgatjátok az iTunes rendszeren keresztül a podcastot. Az iTunes sajnos, hogy is mondjam ezt udvariasan, eszméletlen pocsék statisztikát tud kiadni arról, hogy egyáltalán kik, hol, mik, miért hallgatják, úgyhogy ez szinte használhatatlan, azt gondolom. Sokan hallgatjátok Spotify-on. A Spotify elég jó, tűrhető statisztikát tud adni. A legtöbb info, amit most elmondok nektek, az a Spotify statisztikájából származik, és sokan használjátok idézőjelben láthatatlanul, tehát, hogy fel vagytok iratkozva valamilyen podcast hallgató alkalmazással magára, ugye az RSS-re megtaláljátok, ugye iTunes regiszterből vagy valamiből. Én magam is ilyen típusú podcast hallgató vagyok egyébként, tehát a androidos telefonomon van a Podcaster app, és abban hallgatom, tehát engem sem lát a legtöbb tartalomgyártó, annak ellenére, hogy aránylag sok podcastot fogyasztok. Kevesebbet, mint szeretnék, de aránylag sokat. Szóval emiatt aztán az van, hogy a statisztikáim azok gyakorlatilag töredékét mutatják a valóságnak. Tehát Isten igazából a Spotify-ról tudok beszélni, ami valamekkora része a hallgatóknak. Lehet átfedés is, de ezt én aránylag kizárom, mert nem hiszem, hogy valaki Spotify-on is hallgat, meg iTunes-ban is hallgat, meg még nem tudom, podcasteren is hallgat. Ezt nem tartom valószínűleg, biztos van ilyen, de nem hiszem, hogy ez így lenne. Tömegesen. Szóval én a Spotify-os adatokról tudok beszélni, amire sokkal később került fel a csatorna, mint például az iTunes-ra, szóval feltehetőleg az iTunes-os adatok is hasonlóan, közel hasonlóan, vagy legalábbis valószínűleg nem rosszabbul teljesítenek. Nem tudom, ez csak feltételezés a részemről, de egyszerűen nincsen jobb statisztikám. Ha valaki mellesleg így hallgatóként tudja, hogy hogyan kell jól mérni podcastokat, az ne tartsa magába, és mindenképp mondja el nekem, mert fogalmam sincs. Tehát nem tudom erre mi a jó válasz. Úgyhogy most csak ebből tudok főzni, ami van. De még így is meglepődtem, mert a korábbi években azt tudtam, hogy azért már több százan vagytok, ti adatépítész hallgatók, de azt nem gondoltam volna, hogy csak a Spotify-on majdnem ezren vagytok. Amikor a Spotify elkészítette a statot, ez valamikor december eleje volt, még csinált ilyen Reel-t, vagy Dashboard, vagy nem tudom, hogy hívják, ilyen összefoglaló, akkor 998 feliratkozója volt csak a Spotify-on az adásnak, tehát kis kacsintással mondhatjuk, hogy legalább 1000 hallgatója van az adásnak. Ez nem is olyan nagy kacsintás, mert csak a Spotify-on van 998, tehát könnyen elhisszük, hogy az összes többi csatornán azért van még 2. Sőt, valószínűleg az sem elrugaszkodott, hogy akkor azt mondjuk, hogy 2000, de ezt nem tudom alátámasztani, tehát azt kell mondjam, hogy több mint 1000 hallgató van. Tehát egy nagyon népes, vagy aránylag népes családhoz tartoztok, kedves hallgatók, velem együtt. Engem ez borzasztó kellemesen lepett meg, főként, másfelől egy pici kvázi szorongást is okozott, de erről majd később. Mert hogy azért ez az AI, ez egy aránylag azért szűk terület, tehát viszonylag kevés embert érdekel annyira, meg pláne, hogy két hetente, hetente hallgasson erről egy 20-30 percet. Szóval ezen én meglepődtem, és nagyon köszönöm, tényleg nem tudok mit jobban mondani, vagy így nem vagyok költő, de tényleg nagyon hálás vagyok ezért, mert ez nekem rengeteg energiát ad, hogy ennyien figyeltek, és akartok erről tudni, és rászánjátok az időt. Ez fantasztikus érzés egyébként. A másik az a pici szorongós, amit mondtam, hogy hát úristen, ennyi ember várja, hogy legalábbis a tőlem telhető legjobb minőségben tartalmat adjak neki, ez ilyen, van egy ilyen felelősségérzetem is. Na most ez így, nem akarom túltolni, vagy megjátszani az agyam, hogy itt most ezen így meg vagyok hatódva, de egy kicsit azért tényleg megérint, hogy hát milyen sok ember figyel arra, amit mondok, és ez egyfajta felelősségérzetet okoz bennem, hogy minél kevesebb hülyeséget mondjak, ha esetleg hibázok, biztos azért van ilyen, meg hogy minél jobb minőségbe gyártsak tartalmat nektek, szóval ezen igyekszem jövőre is. A másik, ami meglepett engem, mert hát ugye tudjátok, hogy az adatépítés persze épít személyes brandet is, most mit kamuzzak nyilván, de alapvetően egy küldetésből jött létre, évekig nem is lehetett tudni, hogy én ki vagyok, még annak se, aki nagyon akarta, most se nagyon gyakran mondom be, hogy szevasztok, ki vagyok én, de értitek, most azért már lehet tudni, ha valaki kettőt googlizik, már ott lesz, de hogy azért ez egy küldetés. Ebből az okból van ez magyarul. De nyilván sok, vagy feltehetőleg többen hallgatnának meg több országban, meg nem tudom, nagyobb, nem tudom, ilyen impact faktorom, vagy nem tudom micsodám, vagy influencerem, vagy lennék, vagy mit tudom én, de hogy értitek, én ezt magyarul akartam tolni, hogy legyen hazai podcast. Ezen nem is fogok változtatni, tehát nem azért vezetem ezt most fel, hanem az lepett meg, hogy 23 országban hallgatják az adatépítést. Természetesen túlnyomó többség Magyarországon van, ez nyilván nem egy meglepő dolog, de hát ez nyilván azt mutatja, hogy a téma iránt érdeklődő magyarok sok felé vannak a világban, tehát nem hiszem, hogy valaki, nem tudom, Csehországban ezért megtanult magyarul, tehát nem vagyok naív, de hogy értitek, 23 országban több mint 1000 ember hallgatja az adást. Azért, na, én teljesen boldog voltam ettől, és így azt gondolom, hogy ez szép teljesítmény a csatornának. És nektek is, mert ez nem az én teljesítményem egyedül, hanem a tiétek is, ugyanis sokszor kapok tőletek támogató levelet, vagy ilyen kommentet, vagy valamit, hogy jól tudod, csináljad, szeretjük, nem tudom. Ez egyrészt szerintem sokkal fontosabb, mint amit ti gondoltok, hogy mennyire fontos, mert nekem így kb. Ez az üzemanyagom, mert azért néha nincs kedvem ezt csinálni este 11-kor, vagy ilyesmi, értitek, hogy mit mondok. Mert fárasztó, meg nehéz, meg sokat kell készülni egy-egy adással általában. Nem mindig, de általában. És ez azért nagyon komoly üzemanyagot ad, szóval nélkületek sem menne, és ez nem ilyen bullshit, hogy jaj, nélkületek nem jut volna össze, blablabla, hanem tényleg nem jut volna össze, mert hogy tényleg egy csomószor segít, amiket így írtok. Meg persze valamikor effektív segített, küldötök jó témákat, stb. Az is nagyon király. Szóval légy, tartsátok fel ezt a viszonylag élő kapcsolatot velem, mert ezt teszi lehetővé, hogy ezt én toljam mentálisan, meg mindenhogy. Szóval ez nekem fontos, és tök jól csináljátok, tehát nem kell semmi változtatni, királyok vagytok, csak így tovább, és én is igyekszem tolni így tovább. Nem tudom, hogy meddig, tehát ilyen szinten nem tudom, hogy mi lesz az adatépítés jövője, nem tudom, hogy ez meddig fog menni, de hát most már negyedik évvel vagyunk, ugye, nem töltöttük még be, de már átléptük a 3 plusz, tehát már negyedikben vagyunk. És jövőre is igyekszem majd ezt tolni, nem is feltétlen változatlan formában, de lényegileg nem fog megváltozni, tehát nem tervezek semmi új, vagy ilyen. Van egy csomó ötletem, hogy mit csinálnék, de hogy, és ezek egy részét valószínűleg meg is valósítom, de hogy nem kell megvárnatok valami, nem tudom, forradalmit, tehát hirtelen nem kezdek majd elbeszélni a kávékról is, vagy mit tudom én. Szóval így ez most a nagyon rövid, és nyilván nagyon felületes helyzet, de hogy 23 országban több mint 1000-en hallgattok, ez szerintem nagyon komoly, és még egy statisztikai adattal fárasztanák benneteket. Csak a normál epizódokat, ha számoljuk, tehát amit most is hallgattok, ami nem Patreonos, tehát ez az epizódok hát több mint fele, de kb. Így az egyik fele, nagyobbik fele, az több mint 700 óra tartalom volt az idei évben, csak az idei évben. Több mint 700, nem mennyit hallgattatok ti, az valami, mit tudom én, hány ezer, vagy millió, de több mint 700 óra tartalom volt az adatépítészen idén az AI témájában. Azt gondolom, hogy az nem kevés. Tisztában vagyok vele, hogy egy csomó podcaston sokkal több van, de értitek, erre én nekem sokat kell készülnöm, tehát hogy ebben van munka. Ez egy ilyen formátum, amit én viszek, nem panaszkodok, félre ne értsétek, tök jól szeretem ezt csinálni, csak azt mondom, hogy 700 plusz percet így összehozni, az melós, tehát nem arról van szó, hogy leülök a haverommal egy sör mellett, dumálunk, egy órát felveszem, és akkor ez a podcast. Az ilyen podcastokkal sincs semmi gond, hallgatok én ilyet, nehogy ebből legyen valami, de hogy azért ilyen tartalmat, ilyen jellegűt, azt nehéz összehozni. Úgyhogy én büszke voltam magamra egy kicsit, mert azért a 700 perc az nem kevés. És még ezt a Patreont is hozzáadnám, mert akkor biztos, hogy 1300 fölött lennénk, az teljesen biztos, 1000%. De nem számoltam ki, szóval értitek. És akkor egy nagyon-nagyon picit beszélnék arról, tényleg csak akiket érdekel, tehát hogy így nincs harag, ha itt most elmentek bulizni. Hogy mi volt velem így az adatépítés személyével az évben. Most szakmáról beszélek nyilván, a magánéletről kevésbé. Nekem ez szakmailag egy nagyon nehéz, de nagyon sok ilyen kis bajnoki pillanattal megtűzdelt év volt. A nyilvánvaló dolgokat hagyjuk, természetesen rám is hatással volt a világjárvány, blablabla, ezt nem mondom el, mert mindenki életet, hogy persze, meg levegőt is szoktam venni, meg nekem is egy fejem van, most ezekről nem érdemes beszélni, de ugye az idei évben rengeteget tanultam, kellett is rengeteget tanulnom, sok új dologgal foglalkoztam. Az idei év volt az az év, amikor eljöttem az előző munkahelyemről, most vagy tudjátok, vagy nem, tök mindegy, nem titok, és elkezdtem a teljesen szabadúszó önálló karrieremet. Tehát fel kellett gyakorlatilag ezt építenem egy kicsit azért. Ez volt számomra a legnagyobb kihívás, hogy tudjam tolni a podcastet, tudjam tolni a mondjuk így vállalkozói életet, tudjam tolni a projekteket, és hát nyilván emellett a magánéletemet is tudjam tolni, hogy lehet ezt így mondani, plusz még ugye világjárvány, mi egymás, tehát hogy mindennek meg tudjak felelni, és mindegyik működjön, és sikerült, azt gondolom, hogy sikerült, ezt merem kijelenteni, nem ez a 100% flawless success victory, nem erről van szó, rengeteg nehézség volt az évben, meg nettó szopás, de működik, tehát hogy felállt a kvázi a cégem, vagy én vagyok a cégem, de értitek, tehát hogy működik ez a dolog, most már így stabilan ebből vagyok, hogy ez így a munkám, és mellette nem szakadt meg a podcast, tehát hogy így én ezt önmagában sikeresnek gondolom. Tény, hogy így sokkal nehezebbé volt, sokkal többet küzdöttem, mint gondoltam, hogy fogok. Tehát több energiáért többet értem el, mondjuk így. Ez így a mérleg, de lehet, hogy ez nem is siker így tulajdonképpen, ha jobban belegondolok, hogy többért többet kaptam. De értitek, abban az értelemben sikernek könyvelem el, hogy a nagyváltások, vagy a nagyváltás a szakmai életemben az bevált, az működik, és nem szakadtak meg a podcastek, meg semmi. Szóval összességében azt gondolom, hogy ez egy baromi küzdelmes, de a célokat elérős év volt. És igazából én ezzel elégedett vagyok. Sose gondoltam, hogy bármi ingyen van, úgyhogy az, hogy sokat kellett melózni, cserébe jó lett, ez nekem így oké. Szóval ez rendben van az én hozzáállásomban, és ennek én örülök. Piszok fáradt vagyok. Ezt valószínűleg a hangomon is halljátok. Nem úgy értem, hogy konkrétan most, úgy is, de most ez egy másik kérdés, hanem ez az év, ez eléggé kimosott, de csak abban az értelemben, hogy elfáradtam, viszont van egy halom ötletem a jövő évre, sőt, több ötletem van, mint amit meg tudok csinálni, mondjuk ez nálam állandó állapot. Ezen próbálok javítani majd minden irányból, tehát nem úgy értve, hogy kevesebb ötletem legyen, hanem hogy többet bírjak megcsinálni. És nem tudom hányan tudjátok, de beiratkoztam egy doktori képzésre, és nyilván természetesen machine learning gépi tanulás témában, és hát annak most volt az első fél éve, most zárok, hát vagy gyakorlatilag januárban, de értitek. Úgyhogy még ez is így benne volt. Már régóta kacérkodtam már egyébként a gondolattal, és úgy voltam vele, hogy most vagy soha. Hú, hát nem könnyű, nem könnyű, cserébe nehéz. Tényleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy sokat tanultam, de egyelőre sikerült abszolválnom ezt az időszakot, azt hiszem. És azzal is megyek tovább jövőre, hát még odébb van, hogy abból bármi lesz. Mármint cikkek és tanulmányok azok állandóan, de hogy értitek. De hát nem is ez a lényeg, hanem az utazás maga, az tipikusan ilyen sztori, tehát így effektív nem volt szükségem rá. Tehát főleg ugye, hogy szabadúszó vagyok, tehát a főnököm nem kéri a papírom. De értitek, szóval szerettem volna még jobban tudományosan is elmélyülni ebben, nem csak alkalmat, tehát hogy mindenképp fejlesszem magam ezen a téren, így is, meg a szokásos szakirodalom olvasás módján is. Úgyhogy így nézett ki az én évem. És ezt tervezem jövőre is tulajdonképpen folytatni, ha lehet ezt így mondani. Remélem kevesebb ilyen világborogató érdekesség lesz, mint például az a koronavírus, ugye, a járvány. Hát nem, mint hogyha úgy tűnik, hogy ez most a következő hónapokban, vagy a holnapi december 31-es nappal így mukfuk eltűnne, de értitek, hogy mire célzok. Hát én mindenképp azt kívánom nektek, hogy kevesebb ilyen típusú kihívással találkozzatok, és inkább szakmai kihívásokkal találkozzatok, amiket munkaárán meg tudtok oldani, mert nekem az volt a tapasztalatom ebbe az évben, hogy egyébként ez baromi jó érzés. Elfáradsz, mint az atom, de baromi jó érzés egyébként. Annak ellenére, hogy persze nem sikerült minden úgy, ahogy akartam, meg voltak kisebb kudarcok is, tehát most nem akarom ezt mondani, de azokból is tanultam, és összességében azt gondolom, hogy jó, jó a mérleg, bár borzasztó fáradt vagyok. Ezt a nem már 500-szor mondtam, de értitek, hogy mire gondolok. Szóval ez volt az én év összefoglalom, mint adatépítész, és mint én az adatépítész kvázi, mondjuk így, szakmai oldalról. A jövő évi terv is ez, tehát, hogy tolom tovább, szemszerűsítsük azért legalább körülbelül 25 adást, minimum 25 mondjuk. A Patreonon is akarom tovább tolni a special epizódokat, úgy, ahogy eddig, vagy talán még jobban, inkább. Feltehetőleg jövőre lesz némi hardware upgrade is, volt idén is, azt külön nem mondtam be, de RAM upgrade-em volt. Egyébként nem tudom ezt kérdést, benneteket amúgy érdekel, hogy nekem konkrétan milyen gépem van. A gépiumról sokat beszéltem már, az nyilván mindenki tudja, akit érdekel, de amúgy érdekel benneteket, mert akkor erről is lehet valamikor szó, hogy milyen gép, mert most nyilván nem a laptopom, mert az egy laptop, hanem hogy a gépem, amit én építettem, az mi és hogy. De nem azért mondom, mert hogy majd mindenki hanyatt esik, mert hogy ennél aztán nincs bivajabb gép a világon, szó sincs róla, én árértékarányra törekedtem, tehát abszolút erről van szó. Ha az érdekel benneteket, akkor majd elmesélem, írjátok meg kommentbe, vagy akármi e-mailbe. Jó, ha ez érdekes nektek. Ha meg nem, akkor meg nem. Na mindegy, szóval, hogy azért, akkor csak azért nem upgrade-eket mondom, mert én kis RAM upgrade-em volt, úgyhogy most már végre megvan a 32 gigám, ami nagyon kellett már, fájt. Nyilván nem akkor, amikor kinyitottam egy Chrome tabot, bár, de akkor is, de értitek, hanem a munkákhoz. Én meglepődtem, hogy mennyire megkönnyítette az életemet, tehát azt gondoltam, hogy most a RAM az annyira nem lesz nagyon fontos, hát ritkán megy amúgy is 100-ra, meg egyébként is a RAM, amit nem használunk, az tulajdonképpen elpazarolt RAM, de így, annyira jó, csak ajánlani tudom mindenkinek, annyira jó a sok RAM, sok RAM, imádom. Jó, bocs, de tényleg. Jövőre tervezek még egy-két kisebb hardware upgrade-et, ha az érdekel benneteket, akkor azt is mondjátok el, illetve nyugodtan tegyetek fel kérdéseket, hogy mi érdekel benneteket, akár a csatornába, tehát akár AI témába, akár Data Science témába, nem feltétlenül kell, hogy AI legyen, és akár a adatépítés témába. Most nyilván nem mint magánember, úgy is kérdezhettek, ha olyan jellegű adott esetben válaszolhatok is, ez nyilván nem az adásban fogom mondani, de hanem inkább így, hogy mi a csatorna jövője, vagy nem tudom, javaslatok, bármi, amit akartok mondani, mindig nyitott vagyok rá, és viszonylag gyorsan igyekszem is válaszolni a levelekre, nem mindig tudok azonnal, persze, vagy a Facebookon se, de azért igyekszem minél gyorsabban válaszolni. Én nagyon-nagyon szeretném így évvégi zárásként megköszönni a, tényleg, és ezt tök őszintén mondom, ez nem csak egy szófordulat, őszintén szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmeteket, tényleg annak gondolom, egyesével, nem csak az 1000 pluszos szám miatt, hanem mindegyik ötökét. Néhányatokat ismerem, hát most már tudom, hogy keveseteket, mert én azt hittem, hogy viszonylag sokatokat, de így, hogy 1000 plusz így, akkor tudom, hogy keveseteket ismerek, akikkel beszélek, de ettől függetlenül nekik is. Természetesen a Patreon támogatóknak külön, hiszen ők tevőlegesen járulnak hozzá, anyagilag járulnak hozzá, ahogy tetszik. Nyilván nem kenyérre kell, nem erről van szó, de értitek, hogy miről van szó. A csatorna működéséhez, tehát nekik kiemelten külön köszönöm. Köszönöm azoknak, akik levelet írtak, köszönöm azoknak, akik megosztották, hogy az életük milyen nagyon nehéz helyzetében esett jól nekik, hogy volt az adás, és volt, ami kicsit kiemelje őket, elvigye egy másik világba. Ilyen is volt, nem akarok a részletekbe belemenni. Ha hallgatja, akkor tudja, hogy róla van szó, és tudom, hogy hallgatja. Tehát neki is nagyon köszönöm, meg mindenkinek, aki kvázi szóba állt velem, mondjuk így. De azoknak is, akik nem, akik csak rendszeresen meghallgatják, vagy nem feltétlen rendszeresen, de meghallgatják, és tájékozódnak a témában, és úgy gondolják, hogy értékes, és van értelme meghallgatni. Nagyon köszönöm nektek a figyelmet, és megpróbálom jövőre is megszolgálni legalább olyan jó tartalommal, mint idén, és amennyire tehetem, úgy fejleszteni is fogok rajta. Találkozunk jövőre, addig bulizzatok, amennyire manapság mostanában ez lehetséges. Vigyázzatok magatokra, próbáljunk meg jövőre is együtt lenni, amennyit csak tudunk így az éterben. Köszönöm még egyszer a figyelmeteket, és idén utoljára elköszönök, de hamarosan a jövő évben újra találkozunk. Sziasztok!